Olvasná? Hallgatná? Bepótolná? Imre Réka vagyok, és hoztam pár cikket főzéshez, futáshoz, utazáshoz, elvitelre. Minél több információ lát napvilágot a Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban, annál megrázóbb kép rajzolódik ki. Gergely Zsófia írása. A nyakamnál fogva Károly bácsi felbaszott a falra. A Szőlő utcai ügy új tanúi nem csak arról vallottak, hogy Juhász Péter pár szexuális aktusokra vette rá őket. A birtokunkba került ügyészségi dokumentum alapján ugyanezek a fiúk más bántalmazó munkatársakról is beszéltek. Köztük van Kovács Buna Károly, akiről az elhíresült biztonsági kamerás felvételek nyilvánosságra kerültek. Az egyik fiú vallomásában kísértetiesen hasonló módon írja le, hogyan rugdosta össze őt is az akkor még gyermeknevelő Kovács Buna. Ráadásul 2020-21-ben történhetett vele. Vagyis a nyilvánosságra került videófelvételek időpontja után évekkel. Kovács Buna Károllyal még sikerült beszélnünk a letartóztatása előtt, és határozottan tagadta, hogy szándékosan bántotta volna bármelyik fiút. Sőt, azt állította, hogy szerette őket és a munkáját. Lapunk számolt be először arról, hogy olyan új tanúk tettek tanúvallomást a Szőlő utcai ügyben, akik azt állítják a javítóintézetben, az akkori igazgató Juhász Péter Pál szexuálisan molesztálta őket. Az akkor még csak 14-15 éves fiúk szerint az általuk máig Péter bácsiként emlegetett intézményvezető ígérgetéssel, ajándékokkal, illetve egyiküknél a családját is érintő fenyegetéssel vette rá őket orális szexre és közösülésre. A vallomásuk volt az első napvilágra került momentuma annak, hogy a teljesen más bűncselekmények gyanújával indult ügy kiterjedhet szexuális visszaélések irányába is. Csak hogy ugyanezek a tanúk arról is beszéltek a nyomozóknak, hogy a volt igazgatón kívül két további vezető és egy rendész is durván bántalmazta őket, mielőtt a Szőlő utcában töltötték büntetésüket. A tanúk egyben lehetséges sértettek meghallgatása a birtokunkban lévő dokumentumok alapján november 19-én és 25-én, valamint december 1-én zajlott a budapesti regionális nyomozóügyészségen. Vagyis mindez azt megelőzően történt, hogy a volt politikus, influencer Juhász Péter december 9-től kezdve elkezdett volna közzétenni több olyan biztonsági kamerás felvételt, amelyeken a javítóintézeti dolgozók a rájuk bízott fiúkat ütik, verik, alázzák. A tanúvallomások alapján a fiúknak beszámozott fotókat is mutattak. Ezeken kellett beazonosítaniuk az ügy szempontjából fontos személyeket. A szexuális molesztálásról szóló korábbi cikkünkben Tamás álnéven szereplő fiú volt az, aki már a novemberi kihallgatásakor felhívta a nyomozók figyelmét Kovács Buna Károlyra. A birtokunkba került ügyészségi jegyzőkönyv szerint úgy fogalmazott, Károly bácsinak, azaz Kovács Buna Károlynak is szerintem a képek között lenne a helye, mert bántotta a gyerekeket. Semmi keresnivalója a javítóintézetben egy ilyen embernek. Engem is bántott, kétszer is volt, hogy megrugdosott, ütött a földön. Csak az egyik esetben részletezte, mivel haragította magára az akkor még gyermeknevelőként dolgozó későbbi igazgatót. Feleselt az egyik kolléganővel. A nyakamnál fogva Károly bácsi felbaszott a falra. Majd, ahogy leengedett, leestem a földre, így kerültem le. Ezután rugdosott össze. Erősen rúgott meg, a földön feküdtem magzatpózban összekuporodva az oldalamon, úgy rugdosott 5-6-szor a vállamon, kezemen, ahogy ért. Vérzett az orrom, csupa lila folt voltam, miután megrugdosott, mondta el Tamás. Vagyis a fiú november végi tanúvallomásában leírt, földön megrugdosós jelenet kísértetiesen egybevág azzal, ami a Kovács Buna Károly brutalitásáról decemberben kiszivárgott felvételeken látható. Az egyik, biztonsági kamera által rögzített videón Kovács Buna feleltet egy fiút, akinek először kitépi a kezéből a füzetét, majd az asztalra rántja a fejénél fogva. Aztán áthúzza az asztalon, végül pedig megrúgja az ekkor már a földön fekvő gyereket. Utána szó szerint a falhoz állítja, hosszasan magyaráz, ordítozik neki közvetlen közelről. Majd a fiú, vélhetően nem a saját akaratából, az asztal alatt mászik vissza a helyére. Juhász az általa közzétett rugdosós felvételről azt nyilatkozta, hogy nagyjából 10 éve készült. Tamás viszont a Covid alatt 2020-21 táján volt a Szőlő utca lakója, vagyis a két eset között nagyjából 5 év telhetett el. Tamás az ügyészek kérdéseire azt is pontosan meghatározta, hol vitte földre és rugdosta össze Kovács Buna az épületen belül. Elmondta azt is, hogy a bántalmazását sokan látták, ugyanúgy a csoport előtt nyíltan zajlott, mint a videón. Ráadásul a nevelők szeme láttára. Károly bácsi más gyerekeket is bántotta szemem előtt, őket is megrugdosta, megütötte. Mondta arról, amikor nem áldozat, hanem szemtanú volt. Akárcsak a Demokratikus Koalíciónak név nélkül beszélő másik intézet is érintett, Tamás is azt állította a vallomásában, hogy a verésből származó sérüléseit az intézetben nem látták el. Csak amikor vagdostam magam, azt ellátták az egészségügyi részlegem. Beszélt önsértő magatartásáról is Tamás. Előtte és utána nem vagdostam magam, csak a szőlőben. Magyarázta az ügyészeknek. A jegyzőkönyvben még azt is rögzítették, hogy felhúzta a pulóvere ujját és megmutatta a karjain látható hegeket. A fiú csecsemő korától állami gondozásban élt, egyik nevelőszülőtől a másikhoz került. Ez alatt sem anyja, sem apja nem kereste. Viselkedési problémásként könyvelték el, már 10 évesen a bűnözés felé sodródott. Végül a javítóintézetbe csoportos rablásban való részvétel és lopások miatt került be. Innen az Aszódi Javítóintézet volt a következő állomás, ahol leülte a rákirót büntetést. Kikerülése óta is egyik napról a másikra él, családja, stabil háttere nincsen. Kovács Buna mellett a fiú név szerint említett egy másik vezetőbeosztású munkatársat és egy rendészt. Állítása szerint utóbbi is legalább 5 alkalommal bántalmazta. A rendészek megfogalmazása szerint akkor ütöttek, ha a gyerekektől rosszalkodásnak vettek valamit. Egy esetben az is előfordult szerinte, hogy ez a rendész nem a csoport előtt hagyta helyben, hanem elvitte a nevelőibe és agyba főbe verte. Olyan sem történhetne egy gyermekvédelmi helyen, hogy télen rövid nadrágban kell kimenni alakizni. Nagyon hideg volt, nagyon fáztunk. Ezt az előzte meg, hogy egy gyerek lopott valamit az igazgatóiból, ezért büntetésként kiküldtek minket. Arra nem emlékszem már, hogy Péter bácsi vagy Károly bácsi büntetett meg minket ezzel. Arra emlékszem, hogy 2 órán keresztül biztosan kint voltunk. Olvasható a tanúvallomásban. Már októberi a Szőlő utca belső viszonyairól szóló cikkünkben több belső forrás is beszélt arról, hogy Juhásznak az egyik mániája volt az alakizás. Az intézményben igyekezett a katonaságra jellemző szabályokat beemelni a gyakorlatba. A birtokunkban lévő tanúvallomásból az is kiderül, hogy a most már 20 éves fiatal többször is kifejezte, mennyire nehéz beszélni a vele történtekről, illetve a nyomozók kérdéseire válaszolni. Ráadásul nagyon fél attól, hogy Péter bácsi megtalálja. Mivel elmondása szerint a Szőlő utcában sokan beszéltek arról, hogy Juhász Péter Pálnak kint is vannak emberei, köztük magas beosztásúak. Ezt pletyka szinten hallotta csak, nevet nem mondott. De ezt támasztja alá szerinte az is, hogy hiába volt papíron az intézetben jelentéstételi kötelezettsége a dolgozóknak, mégsem történt semmi Juhásszal. Kérdéseinket elküldtük az akkor megbízott igazgató Kovács Buna Károlynak, akit múlt hétfőn többször is sikerült elérnünk telefonon. Először azt mondta, hogy kérdéseinket írásban megválaszolta és elküldte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, hiszen a felette szerb jogosult a sajtóval kommunikálni. Majd ráállt arra, hogy közvetlenül is beszéljünk, csak türelmet kért, arra hivatkozva, hogy hivatalos ügyet intéz. Mikor késő délután újra elértük, már elárulta, hogy a hivatalos ügy a felmondása volt. Akkor vitte be a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra, amit a főigazgatóság elfogadott. Elsőként be is számoltunk arról, hogy ezt mivel indokolta. Kovács Bunát szembesítettük a tanúállításaival, de a frissen távozó igazgató tagadta, hogy bántotta volna. Olyan, hogy én készakarva, csak a bántalmazás kedvéért bántalmaztam volna bárkit, ez ki van zárva. Állította 2 nappal a biztonsági kamerák felvételének nyilvánosságra hozása előtt. Tagadta azt is, hogy egy megelőző bántalmazási ügy miatt kellett egy időre eltűnnie a javítóintézetből, ahova állítása szerint azért hívták vissza, mert jó munkaerő. Utána is többször érlelődött benne a döntés, hogy felmondjon, mégsem lépte meg. Mert hát szívügyemnek tekintettem ezt a munkát, mert azért a gyerekeket szerettem, szerettem a gyerekek között lenni, úgy éreztem, hogy tudok nekik adni, fogalmazott. Ugyanakkor szerint ez nem egy kis dedóvó, mert itt nagyon agresszív, fegyelmezetlen, durva fiatalokkal kellett dolgozni, és hát bizony időnként nagyon határozottan kellett ellenük fellépni, fogalmazott. Még éppen zajlott a beszélgetésünk Kovács Buna Károllyal, amikor megjelent az influencer Juhász Péter közösségi oldalán a bántalmazásról szóló videó beharangozása. Így tőlünk tudta meg, hogy ebben név szerint szerepel. Ezután az ügyészség további munkatársak meggyanúsítását, majd csütörtökön a letartóztatásukat jelentette be. Neveket nem közöltek, de a Szőlő utcában végzett munkájukat körülírták, így valószínűleg Kovács Buna is előzetesbe kerülhetett. A Szőlő utcai ügyben múlt héten egyik fordulat követte a másikat. Nagy erőkkel több helyszínen akcióztak a nyomozók, újabb gyanúsítottakat és őrizetbevételt jelentettek be, miközben további belső felvételek kerültek ki az internetre. belügyminisztérium közleményben tudatta, hogy a kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek el eddig fel nem tárt bűncselekményt. Ezért teljes kivizsgálást rendeltek el. Közben a rendőrség át is vette a javítóintézetek rendjének biztosítását, amint az erről szóló jogszabályt kihirdették. A mostanra teljesen átpolitizált ügyben Orbán Viktor is megszólalt. Ahogy fogalmazott, a bántalmazás kamerán van, nem lehet mellé beszélni. A kormányfő azt mondta, még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni, de a Szőlő utcát végig, igaz, speciális, börtönnek, az ide kerülőket bűnözőknek titulálta. Noha a Magyar Kriminológiai Társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a javítóintézetek nem börtönök, ahol szabadságvesztés büntetést hajtanak végre, hanem a gyermekvédelmi intézményrendszer részei. Magyar Péter felhívására szombaton több ezren vonultak a Karmelita és a Sándor Palota elé, hogy az állami gyermekvédelmi intézetekben évek óta tartó visszaélések gyermekbántalmazás ellen tiltakozzanak. A Tisza elnöke már leendő kormányának gyermekvédelmi rendszert érintő intézkedéseit is ismertette. Idén is tömegesen hagytak csecsemőket a kórházakban, a kormány pedig tűzoltással próbálkozik. Erről Serdült Viktória írt. Ők nem kis cicák, akik bekerülhetnek a karácsonyfa alá. Csak decemberben 150 újabb kórházban hagyott babára számít a kormány, amely egyre sürgősebben próbál megoldást találni a helyzetre. Csak hogy az örökbefogadást közvetítő civil szervezetek már most arra figyelmeztetnek, nem csak a nevelőszülőkre, hanem az örökbefogadó szülőkre is vadászni kell. Ennek egyik oka, hogy még mindig sokan élnek származási megkötéssel, és az egészségügyi problémákat sem vállalják. Ezzel párhuzamosan a nehéz helyzetbe került családokat is segíteni kellene, ami szintén várat magára. Egy-két éve egyre több kisgyermek él magyarországi kórházakban. Az igazi hullám idén érkezett. A területért felelős miniszterelnöki biztos szerint csak decemberben akár 150 újabb baba ragadhat a kórházakban. A kormány nyilvánosan is elkezdett foglalkozni a problémával, a civil szervezeteket arra kérték, hogy gyűjtsék össze a lehetséges örökbefogadók és nevelőszülők listáját, és csecsemő otthonokat nyitottak. Örökbefogadással foglalkozó, azt közvetítő szervezetek szerint ez csak tűzoltásra jó, a valódi problémát a jelentkezők alacsony száma is az okozza, hogy nem kapnak elég segítséget a nehéz helyzetbe került családok. Csütörtök délután kaptunk egy e-mailt, hogy hétfő reggelig gyűjtsük össze azoknak az örökbefogadásra váró pároknak a listáját, akik már rendelkeznek örökbefogadási határozattal és szívesen fogadnának rövid határidőn belül újszülöttet. Így emlékezett vissza egy nyílt örökbefogadással foglalkozó civil szervezet munkatársa arra a levélre, amelyet Kardosné Gyurkó Katalintól a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztostól kaptak november végén. A kérdést nem csak ők, hanem minden olyan civil szervezet megkapta, amely nyílt örökbefogadásban segít. A fogalom azt akarja, hogy a bér szerinti és az örökbefogadó kölcsönösen ismerheti egymást. A szervezeteket nem érte teljesen váratlanul a felhívás. A levél érkezésének napján mindannyian részt vettek azon a Kardosné Gyurkó Katalin által kezdeményezett személyes egyeztetésen a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, ahol arról is szó esett, hogyan lehetne elérni, hogy a kórházban hagyott csecsemők minél előbb otthonra találjanak. Erről a miniszterelnöki biztos később egy videót is kirakott, amelyben arról beszélt, szeretné, ha minél több kórházban hagyott gyermek már a karácsony szerető otthonban tölthesse, és ehhez kérte a civilek segítségét. De nem csak az övékét, hanem a nevelőszülőkét is, akiket szintén arra kért, gondolják át, be tudnának-e fogadni rövid időn belül még egy gyermeket a családjukba. Minden jel arra utalta át, hogy mostanra az állam is rájött, még ha Pintér Sándor belügyminiszter szavaival élve nem is ők szülték őket, valamit minél előbb tenni kell azért a több száz gyermekért, akik egy kórházi rácsoságyban töltik életük első hónapjait, éveit. Ez egyébként nem az első próbálkozás. A kormány éppen két éve hozta meg azt a rendeletet, amely szerint ha 6 héten belül sem az édesanyja, sem más hozzátartozó nem jelentkezik a kórházban hagyott gyermekért, ugye a csecsemő lemondó nyilatkozat nélkül örökbefogadhatóvá válik, és így elindulhat az örökbefogadási folyamat. Hogy pontosan hány érintett gyermek van, azt az Országos Kórházi Főigazgatóság sokáig nem akarta kiadni. A jég 2024 őszén tört meg. Akkor a belügyminisztérium a Népszavának elárulta, hogy országosan 280-300 elhagyott újszülött rekedt kórházban. Pintér Sándor belügyminiszter idén november elején szintén 300 kórházban élő babáról beszélt. A Telex viszont a hónap végén arról írt, 353 ilyen gyerekről gondoskodnak körülbelül 10 intézményben. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter később részleteket is megosztott egy Facebook videóban. Eszerint a körülbelül 350 csecsemőből 120 olyan van, akikről már lemondott a vér szerinti szülő. Ők azok, akiket örökbe lehet fogadni. Rajtuk kívül 120 olyan baba van, akikről nem mondott le az édesanyjuk, ők nevelőszülőkhöz kerülhetnek. A többi, körülbelül 100 csecsemőnek a státusza jogilag még nem tisztázott. Például külföldi szülők gyermeke. Az ő számukra a kormány szerint jelenleg a csecsemő otthon a megoldás. Azt, hogy a babák száma folyamatosan változik, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár néhány héttel később már 344 ilyen gyermekről beszélt. A tendencia viszont nyilvánvaló. A kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50-100 volt. 2024 őszén már 280 és 300 között alakult. Idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt. A helyzet azóta is romlik, hiszen minden hazaadott csecsemőre újabbak jutnak, van olyan kelet-magyarországi kórház, ahol csak idén novemberben 10 baba maradt ott. A HVG kérdéseire Kardosnyi Gyurkó Katalin azt írta, bár a jelenség 1-2 éve tart, de idén óriási hullám jött. Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet, írta. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbefogadó és nevelőszülőkhöz, vagy akár a nemrég nyílt csecsemő otthonokba. A számok azonban így is jól mutatják, mekkora is a probléma jelenleg Magyarországon. Hogy mi az oka a hirtelen növekedésnek, azt egyelőre a szakemberek is csak találgatják. Abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy ehhez a szexuális edukáció hiánya és a mély szegénység is hozzájárul. Emellett gyakoribb, hogy az életkörülményekre hivatkozva, egyes vélemények szerint sokszor indokolatlanul is, gyermekeket emelnek ki a családokból. Fontos része tehát, hogy a csecsemők közül sokan nem azért ragadnak a kórházban, mert a szüleik, vagyis a kormány kommunikációja szerint az édesanyjuk otthagyta őket, hanem mert a gyámügy egész egyszerűen nem engedi őket haza. Jogvédő szervezetek szerint is egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hatóságok anyagi okokból választják el a gyermekeket szüleiktől. Vagyis azért, mert értékelésük szerint otthon nincsenek meg a megfelelő körülmények egy gyermek felneveléséhez. Hogy pontosan hány ilyen eset van a novemberi 350-ből, arra Fülöp Attila a Telex kérdéseire nem tudott választ adni. Azzal a kormány viszont nem ért egyet, hogy csak most kezdtek volna foglalkozni a problémával. Kardosnyi Gyurkó Katalin lapunknak úgy fogalmazott, bár a jelenség valóban ennyi ideje tart, ez nem jelenti azt, hogy nem reagált a gyermekvédelmi rendszer. Eleve az első év adatainak ismeretében volt lehetséges átgondolni a teendőket. Ezt az érintett tárcák meg is tették, s történtek intézkedések is. Azonban azt is látni kell, hogy a rendszer elérte teljesítő képességének határait. Még pontosabban a társadalom érte el azt, tette hozzá. Hogy a teljesítő képesség határa pontosan mit jelent, arról a kormány ritkán beszél. Az örökbefogadással foglalkozó civil szervezetek viszont már régóta kongatják a vészharangot, mert egyre kevesebben jelentkeznek nevelőszülőnek. De nem csak nevelőszülőnek. Miközben a közhiedelemben a mai napig az él, hogy sorban állnak az örökbefogadó szülők a gyerekekért, a valóságban ennek az ellenkezője történik. Lukács Réka, a Várva Várt Alapítvány prevenciós vezetője szerint ők is azt tapasztalják, hogy az utóbbi években megfordultak az örökbefogadási trendek. Míg a 2000-es években akár 4-5 évet is kellett várni egy újszülöttre, az elmúlt 2 évben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is radikálisan csökkent az örökbefogadásra váró párok száma. 2022. decemberében 3000 várakozó volt jogerős örökbefogadási határozattal. Ez 2024 végére 1900 körülire csökkent. Nálunk, mint a többi szervezetnél is, gyakorlatilag feleződött a lista, mondta a HVG-nek. Ennek okát a szakember abban látja, hogy az elmúlt 3 évben jelentősen megugrott az örökbefogadások száma, amihez az is hozzájárult, hogy a kormány jogszabály módosítással gyorsította meg a folyamatot. Ezzel közel 1300-ra emelkedett az éves örökbefogadások száma, a hajlandóság azonban nem növekedett ilyen nagy mértékben. Gyakorlatilag vadászunk az örökbefogadó szülőkre. A helyzetet tovább nehezíti, hogy mi nehéz életkörülmények között élő anyákkal foglalkozunk, a gyermekekre várók 90%-a azonban a mai napig származási kikötéssel él. Mivel azonban a gyerekek nagy része roma származású, az elképzelés és a realitás nem találkozik, tette hozzá. Ezt más, általunk megkérdezett, örökbefogadással foglalkozó szervezetek munkatársai is megerősítették. Mindannyian úgy fogalmaztak, a kórházban hagyott csecsemőknek azért sem lesz könnyű otthon találni, mert hiába van örökbefogadói határozatuk is, nem nagyon vannak fogadóhelyek. Mi is nagyon nehezen találunk szülőket, aminek több oka is van. Legfőképpen az, hogy ezek a gyerekek nagyobb batyúval érkeznek. Sajnos tényleg egyre kevesebben fogadnak örökbe roma gyerekeket, vagy ha igen, akkor azt kérik, hogy ne látszódjon rajta. Előfordulnak egészségügyi kockázatok is, amit szintén nem sokan vállalnak be. Nem csak a lelki, hanem az anyagi teher miatt sem. Ilyen eset lehet, ha például szifilisszel fertőzött édesanyjának születik gyermeke, sorolták. Bár a fentiekkel az állam is tisztában van, az elmúlt években nehezen tudott megbirkózni a jelenséggel. Az egyetlen kivétel az örökbefogadás meggyorsítása volt, ez viszont, mint korábban írtuk, éppen azzal a következménnyel járt, hogy még nehezebb örökbefogadó szülőket találni. Az elmúlt hetekben azonban nem kizárt, hogy az egyre nagyobb médiafigyelem miatt kifejezetten felgyorsult az állami gépezet. Előbb a nevelőszülők juttatását emelték a duplájára, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost is kapott a terület. Ő szinte azonnal egyeztetést kezdeményezett azokkal a civilekkel, akik hosszú évek óta állami támogatás nélkül próbálnak úrrá lenni a helyzetem. A kormány nemrégiben civilek javaslatait felhasználva egy újabb törvényjavaslatot is benyújtott, amely különösen beteg gyermekek esetében teszi még könnyebbé az örökbefogadás. Majd Miskolcon megnyitott két csecsemő otthont is, ahová azok a babák kerülhetnek, akiket sem nevelőszülőknél, sem pedig örökbefogadó szülőknél nem tudnak elhelyezni. És hogy miért rögtön kettőt? Egy ilyen intézményben a jogszabályok szerint maximum 40 gyereket lehet elhelyezni. Ebben viszont 72 férőhelyet alakítottak ki, így hivatalosan két otthon nyílt ugyanabban az épületben. A közeljövőben két másik ilyen intézmény is épül, az egyik Karcagon, a másik pedig Mátészalkán. A Miskolci otthon Hankó Balázs és Kardosné Gyurkó Katalin közös videójában Csodák palotájának nevezte, ami információink szerint több jogvédő szervezetnél és civilnél is kiverte a biztosítékot. Ezek az otthonok legfeljebb a kórháznál jobbak egy egészséges baba számára. A civilek szerint nem jelentenek valódi megoldást. A csecsemőket családnál, rokonoknál vagy pedig nevelőszülőknél kellene elhelyezni. A csecsemő otthonok olyanok, mintha mennénk vissza az időben, mondta egyik beszélgető partnerünk. Valószínűleg tudja ezt a kormány is, hiszen az elmúlt napokban arra is kampányt indított, hogy már karácsonyra, vagyis mindössze néhány héten belül minél több kórházban hagyott gyermeket tudjanak örökbefogadó vagy nevelőszülőkhez adni. Erre irányult a cikk elején már említett kapacitásfelmérés is. A nyílt örökbefogadó civileket és nevelőszülőket is arra kérték, hogy nagyon gyorsan mérjék fel, hány olyan pár szerepel a listájukon, akik rövid határidővel tudnának gyermeket befogadni. Ez azonban több lapunk által megkérdezett szakember szerint is egyelőre csak tűzoltásra jó. Az alap problémát nem fogja megoldani. Ha egy gyermeket sikerül elhelyezni, akkor 10 másik érkezik a helyére. Az pedig, hogy most nekik hirtelen néhány hét alatt találjanak otthont, szakmailag is megkérdőjelezhető lenne. Ők nem kis cicák, akik bekerülhetnek a karácsony falán, hanem gyerekek. Az örökbefogadás egy folyamat szigorú feltételekkel, mondta egyikük. Az egyeztetések megkezdését a minisztériumban azonban mindannyian jó iránynak tartják. Így gondolja ezt Lukács Réka is, aki szerint erre már korábban szükség lett volna. A Bárva Várt alapítvány munkatársa úgy látja, ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő megoldást, több év komoly és összehangolt szakmai munkájára lesz szükség. Ez egy sok sebből vérző történet, és nem fog rövid időn belül megoldódni. A tűzoltásnál itt több kell. Sorsok rendezéséről van szó, nem pedig arról, hogy valaki hirtelen fellángolásból befogadjon egy gyermeket, ami már önmagában hatalmas kihívás, mondta. Lukács Réka azt is pozitívumnak tartja, hogy a duplájára emelték a nevelőszülőknek járó juttatásokat. De úgy véli, ezzel párhuzamosan a nehéz helyzetbe került családokat kellene úgy segíteni, hogy ne kelljen kiemelni tőlük a gyerekeket. Az alapítványunk erre a célra létrehozott egy 6 fős krízis otthont. Ennél azonban jóval több kellene, hiszen igenis léteznek olyan átmeneti időszakok, amikor segítséggel helyre tudnak állni ezek a családok, tette hozzá. Szintén kiemelten fontosnak nevezte a prevenciót, például az iskolákban, ahova a civilek jelenleg nem tudnak bejutni. Hasonlóan fogalmazott egy másik, névtelenséget kérő szakember. Szegények mindig lesznek, ezért inkább az alapellátást kellene megerősíteni és átgondolni, mi is az a veszélyes körülmény, ami miatt alkalmatlannak találják arra a családot, hogy hazavigyék a gyereket, tette hozzá. Problémának látja azt is, hogyha valaki örökbe fogad egy babát, egyedül marad és semmilyen segítséget nem kap, pedig ugyanúgy krízisbe lehet kerülni, mint egy vérszerinti gyermek születésekor. Azt, hogy bőven van még feladat, lapunknak Kardosné Gyurkó Katalin is elismerte. Mint írta, civilekkel azért is kezdeményezte a találkozót, hogy megismerje a javaslataikat. Ezek teljes mértékben megegyeznek a kormányzati célokkal, amelyek középpontjában a folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása és azoknak a pontoknak a megtalálása és lehetséges feloldása áll, amelyek lassítják a gyermekek érdekeinek érvényesítését, tette hozzá. A kért felmérések eredményeiről azt írta, a nevelőszülői hálózatokról az derült ki számára, hogy vannak még tartalékok a rendszerben. De azt is látni kell, hogy a legnehezebb csecsemő ellátására nevelőszülőt találni. Hiszen egyrészt egész nap egész embert kíván, így nem vagy kevésbé lehet mellette dolgozni. Például a nevelőszülői gyed esetében a munkahelyet fel kell adni. De ezen a területen változások várhatók, írta. Arra a kérdésre, mennyire megalapozott, hogy néhány most kórházban élő gyermek már karácsonyra új otthonba kerülhet, hozzátette, a folyamat természetesen ennél hosszabb, ám azokban az esetekben, ahol az édesanyja lemondott a gyermekről, és a kötelező 6-7 várakozási idő is letelt, vagy letelik az ünnepekig, lehetséges az örökbefogadás, a barátkozás és a családba kihelyezés. Ahol nem telt le a 6-7, ott a nevelőszülőkhöz történő kihelyezés valósulhat meg. Azt azonban a miniszterelnöki biztos is hangsúlyozta, hogy a gyorsítás nem lehet öncél. Nem az a feladat, hogy minél nagyobb számokat tudjunk közölni a nyilvánossággal, hanem az, hogy minél több gyermek sorsa oldódjon meg az ő érdekeinek legmegfelelőbben. Óriási a felelősség, itt konkrét gyermeki életekről van szó, tette hozzá. Kardosné Gyurkó Katalin szerint, ha nem jelentkeznek többen nevelőszülőnek és örökbefogadó szülőnek, további lépésekre lesz szükség. Januárban ezért országos kampányt is indítanak, amelynek eredménye alapján próbálják majd megtalálni a lehetséges legjobb megoldást a gyermekek helyzetének rendezésére. Ilyen átmeneti megoldást jelentenek a szakemberek által élesen kritizált, most megnyíló csecsemő otthonok is. A miniszterelnöki biztos ugyanakkor úgy fogalmazott, ezek létezése egyáltalán nem jogszerűtlen, a törvény lehetővé teszi, hogy a gyermek érdekében kivétel legyen a főszabály alól, például életkori alapon is. Azt Kardosné Gyurkó Katalin sem tagadta, hogy a csecsemő otthon kifejezés eleve rossz érzéseket kelt mindenkiben, így benne is. Valódi megoldásnak pedig azt tartaná, ha kicsik saját családjukba kerülhetnek. Ha ez nem lehetséges, akkor mi hamarabb nevelőszülőkhöz vagy örökbefogadó szülőkhöz. Azonban azt is látnunk kell, hogy az egészségügyi intézmény a gyógyítás és nem a gyermek megőrzés helye. És mivel az édesanyának, édesapának lehetőséget kell adni a látogatásra, valamint az örökbefogadás folyamata is időt vesz igénybe, vannak kicsik, akik nem hazagondozhatók, ugyanakkor már nem igényelnek kórházi kezelést, és még nem sikerült nekik nevelő vagy örökbefogadó szülőt találni. Az ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy mi a jobb a gyermeknek. Marad a kórházban, ahova a beteg gyermekek érkeznek, vagy a Miskolcihoz hasonló kifejezetten és hangsúlyosan átmeneti otthonban kapnak elhelyezést, ahol kisebb csoportokban vannak, s folyamatos szakmai figyelem és törődés várja őket, s ahol a szülők is látogathatják őket, tette hozzá. A politikus kiemelte, nem csak ő, hanem a kormány is elkötelezett abban, hogy mi hamarabb megoldódjon a helyzet, és minden gyermek családba kerülhessen. De amíg nem jelentkezik elég örökbefogadó szülő, illetve a jelentkezéskor megadott kritériumok nagyon leszűkítik az általuk vállalt gyermekek számát, s ugyanez igaz a nevelőszülőkre is, addig is kell számukra jobban megfelelő törődést biztosítani a kisbabáknak. Kardosné Gyurkó Katalin azzal is egyetértett, hogy a jövőben érdemes megvizsgálni, milyen segítséget lehet nyújtani a bizonytalan szülőnek, mert lehetséges, hogy megfelelő lelki és anyagi támogatással elérhető lenne, hogy úgy tudjon dönteni, ő neveli fel a gyermekét. Hozzátette, én úgy gondolom, hogy a társadalom még nincs eléggé felkészülve ilyen robbanásszerű emelkedésre. Erre a gyermekvédelmi rendszernek is reagálnia kell, és ehhez időt kell hagyni, pedig abból van a legkevesebb. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont írtunk arról, hogyan lehet felelősségre vonni a döntéshozókat a gyermekvédelemben elkövetett visszaélésekért, és készült interjúnk Kéri Lászlóval is. A Fülke vendége pedig Stefano Bottoni volt. Köszönöm a figyelmet, a jövő héten újra várlak titeket. Addig is fizessetek elő a HVG 360-ra, és iratkozzatok fel a HVG YouTube és podcast csatornájára. Kellemes ünnepeket, sziasztok!